Drága szeretett mennyei atyánk, hálával teljes a szívünk, hogy a mai napon is összejöhettünk, összegyülekezhettünk, egységben és együtt lehetünk veled, Uram. Köszönjük, hogy te itt állsz középen. Köszönjük, hogy rád tekintünk, mert hit van a szívünkben, nem kételkedünk. Nem a körülményekre tekintünk, hanem te rád, Istenem. Bátran és bizalommal megyünk a te királyi trónod elé. Az imádságainkkal, és nem kételkedünk, hanem neked adjuk mindenünket, minden problémánkat, és magunkat is, Uram. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk, és velünk vagy, nem félünk, nem aggódunk semmi felől, mert te itt vagy velünk, Uram. Köszönjük, mennyei atyám, a drága szent fiadat, aki megváltott minket a kereszten, és ezzel mindent megkaptunk, az egész örökséget. Megkaptuk a gyógyulást, a bővölködést, az örömöt, a békességet, és minden jó dolgot, amit nekünk adtál, Uram. Hálás a szívünk neked az örök életünkért. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk a te királyságodban. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk, és egységben együtt szolgálhatunk neked, Uram. Köszönjük ezt neked. Hálás a szívem, Uram, azokért, akik itt jelen vannak, és azokért, akik nincsenek itt, Uram, valami akadály miatt. Köszönjük az ő életüket, és hisszük azt, hogy a te gyógyító keneted átjárja őket Jézus nevében, és meggyógyulnak természetfeletti módon, mert a te gyermekeid, te szereted őket, és a szereteted kiszorítja az ő betegségüket. Meggyógyítja a te szereteted őket, és minket is, Uram. Akár lelki problémával, akár testi problémával küzdünk, Uram. Tudjuk, hogy te itt vagy, és te mindig segítesz rajtunk. Bármi körülménybe is vagyunk, bármi problémába, tudjuk, hogy te onnan kimentesz bennünket. Mert itt vagy bennünk, a szívünkbe vagy, a bensőnkbe vagy. És te megtisztítottál minket minden bűntől, minden kárhoztatástól, minden aggodalomtól, minden békétlenségtől. És csak te rád tekintünk, mert te úgy szeretsz, Uram, minket, ahogy vagyunk. Te Krisztuson keresztül látsz minket. Tisztának, jónak, épnek, szentnek. Köszönjük ezt neked, Uram. Hálás a szívünk a te drága szent szellemedért, a te erődért, Uram, ami itt jelen van a földön, és bennünk van. És ez kiárad, ez az erő, ez a szellemi erő kiárad, és megtörténnek a gyógyulások, szabadulások, a változások, Uram. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a te igédet, ami a szellem kardja, és levág minden rendellenességet, minden elváltozást a testekről a Jézus nevében, és helyreállításokat szólítunk elő ezáltal. Mert te élsz bennünk, Uram, ezért mi nem lehetünk betegek, és nem küszködünk semmi problémával, Uram. A teljes lényünket neked adtuk, Uram, az életünket, és neked szolgálunk. Hálával teljes a szívünk, Uram, azokért is, akik hallgatnak minket az interneten. Köszönöm az életüket, köszönöm a szívüket, hogy téged hallgatnak, Uram. És kijelentéseket, megértéseket kapnak a te igédből. Hiszem azt, hogy a mai napon is a Szent Szellem vezeti a mai alkalmat, mert átadjuk neki ezt az alkalmat. Nyitott szívek, halló fülek és látó szemek vannak itt a mai alkalmon is Jézus nevében, és hiszem azt, hogy az ige magja gyökeret vert a szívekben, és hatalmasan növekedik, és megerősödik az a gyökér, és erősen megállunk ezen az erős ige magon, ezen a gyökéren, a Jézus nevében, és nem inogunk meg se jobbra, se balra. Hálával teljes a szívünk a te szeretetedért, Uram. És kérünk téged, hogy a mai napon is mutasd meg rajtunk keresztül a te szeretetedet, hogy lássák meg, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy te tőled származunk, Uram. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy mind jobban megismerhetjük a szeretetedet. Hálát adunk azért, hogy elküldted az egyszülött fiadat, és te előbb szerettél bennünket, mint mi téged. Hálát adunk, atyám, hogy a te zászlód lobog felettünk, és ez egy győzelmi zászló, amelyre az van felírva, hogy az ellenség legyőzetett és a talpunk alá helyeztetett. És ez emlékezteti a pusztítót, hogy mi a győzelem, mi a hatalom királyi székén ülünk az Úr Jézus Krisztussal együtt. És köszönjük, atyám, hogy bennünk a nagyobb lakik, bennünk lakik Júda oroszlána, akinek a hangja hatalmasabb, mint a pusztítóé, és ellene megy a gonosznak. Köszönjük, atyám, hogy azt a győzedelmes életet élhetjük, amire te elhívtál bennünket. A Jézus nevében. Amen.
Amen. Tudtok-e örülni annak, hogy hatalmunk van az ellenség felett? Halleluja! Halleluja! És egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenünk perbeszáll, kárhoztatunk a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszöntelek benneteket a mai napon. Hisszük azt, hogy mai napon megelevenedik bennetek Isten igéje, és kijelentést, megértést kaptok belőle Jézus nevében, és megcselekszitek az igét. Nem csak kimondjuk, hanem meg is cselekedjük a Jézus nevében. Mai napon fogtok hallani a hitről és a hitetlenségről. Ez egy két ellentétes példa, amit fogok a mai napon hozni nektek a hittel kapcsolatban. De először is nézzük meg, hogy mi az a hit. Ugye a Zsidó 11.1 azt írja, hogy a hit pedig reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak a bizonyítéka. És a Zsidó 11.6 azt is mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát azt is mondja az ige, hogy legyen isteni hitetek. És ez nagyon fontos, hogy isteni hitünk legyen, mert hite van az embernek, minden embernek van. De nagyon fontos, hogy isteni hitünk legyen, hogy Istenben legyen a hitünk, és az ő igéjéből merítsük továbbiakban is a hitet. A hitnek az egyik eleme az eltökéltség, amit úgy magyarázhatunk, hogy erő a döntéshozatalra, célok kitűzésére. Még egyszer elmondom. A hit egyik eleme az eltökéltség, amit úgy magyarázhatunk, hogy erő a döntéshozatalra, a célok kitűzésére. Amen. És ez alapján való cselekvés még hozzáfűződik a nehézségek és az akadályok ellenére is. A hit cselekedet a fontos. Hogy hozunk egy döntést, akármilyen körülmény is, akármilyen akadály is jön közbe, ha én egy döntést hoztam valamibe, akkor egy akadály sem lehet előttem, hogy azt a célt megfussam. Érthető, amit mondtam? Tehát a cselekvés fontos, hogy az hozzájáruljon. Mert a hit cselekedeték nélkül halott. És amit hiszünk, amit hoztunk egy döntéshozatalt, azt meg is kell cselekedni. És kiállni abba, bármi akadály jön is, bármi körülmény, hogy azt a célt én véghez viszem. Jézus nevében. Természetesen isteni célról beszélek. Istentől való célról. Ha elhatároztok valamit, akkor semmilyen ellenállás, mert van, mikor saját magunk akarunk ellenállni annak a célnak, hogy na hát most menjek, ne menjek. Tehát akadályoztatjuk magunkat. Tehát ha elhatároztok valamit, akkor semmilyen ellenállás nem tántoríthat el célkitűzésünktől. Ehhez hozom a hitről szóló példát a vérfolyásos asszony történetéből. Nagyon sokszor hallottuk ezt a történetet, de nagyon jó, mert mindig kapunk belőle új dolgokat. A vérfolyásos asszony története a Márk evangéliumban a 25-ös verstől a 34-esig van leírva a történet, majd olvassátok el az egészet, tanulmányozzátok át. Másik evangéliumban is le van írva, több evangéliumból hoztam itt az igéket hozzá, úgyhogy érdemes ezeket áttanulmányozni, mert van eredménye, mert a hitünk fel tud buzdulni erre. Tehát a Márk evangélium 5. fejezetének a 25. versétől kezdem el olvasni. A 25-26-os verset. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Tehát itt azt látjuk, hogy volt egy vérfolyásos asszony, aki több éven keresztül szenvedett a betegségtől. Azt írja az egyszerű fordításban, hogy aki már 12 év óta olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt. Gondoljatok bele, hogy valaki 12 éven keresztül folyamatosan vérzik. Milyen vérszegény lehetett már, és milyen gyenge az az asszony. De teljesen mindegy, hogy ő milyen gyenge volt, vagy milyen betegsége volt, a hite erős volt. Mert ez az asszony erősen eltökélt, vagyis határozottan elszánt volt a gyógyulást illetően. Ő meg akart gyógyulni. Mindegy, hány éve volt beteg. Ő meg akart gyógyulni. Ugye olvastuk azt, hogy az összes pénzét orvosokra költötte, mégsem segített rajta semmi és senki. Tehát a Lukács evangéliumban azt írja az ige, hogy senki meg nem tudta gyógyítani. Tehát egy orvos sem. Sem a természetgyógyászt, sem a jósolással, semmivel nem tudták őt meggyógyítani. És tudjuk azt, hogy abban az időben elég kemény kínzó eszközök voltak, amivel vizsgálták őt, és gyógyítani akarták, úgyhogy elég jól megszenvedett ezzel, és ezáltal is rosszabbul lett, mint volt, mint ahogy elkezdődött neki a betegsége. Tehát eléggé megkínlódott, megszenvedett, mert még rosszabbul érezte magát, mint a kezdetekben. Hasonló helyzetben a legtöbb ember már rég feladta volna. Ha valaki betegségben szenved, nagyon sokan hamar feladják. Hamar feladják, vagy pedig úgy döntenek, hogy szenvednek tovább. De ez az asszony nagyon eltökélt volt. Nagyon elhatározta magát, hogy ő meg akar gyógyulni. Mivel hallott Jézusról, ezért bizonyossága volt arról, hogy ő rajta keresztül gyógyulást nyerhet. Ezt olvassuk a 27-es versben. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Tehát itt elhatározta, hogy hallott róla, és ezért ő, ha csak a ruhája szegélyét megérinti is, akkor ő meggyógyul. De amikor végre találkozhatott volna Jézussal, rögtön egy akadályba ütközött. Ugye tudjuk azt, hogy Jézust minden oldalról nagy tömeg vette körül. Akik, ugye az asszony elől elzárták az utat, hogy Jézushoz oda tudjon jutni, el tudjon jutni, oda tudjon menni. Ez az asszony egy törékeny, legyengült ember volt, ezért nem lett volna képes átverekednie magát a tömegen, hogy elérje a gyógyítót. Tehát így két lábon meggörnyedve nem lett volna képes arra, hogy átmenjen a tömegen, mert ide-oda lökötték volna is, és eleshetett volna. Ez volt az egyik akadály. Egy másik akadály az volt, hogy az asszony a betegsége miatt tisztátalannak számított abban az időben. A törvény miatt távol kellett volna tartania magát az emberektől. Mert akihez hozzáért volna, az is tisztátalannak számított volna. De ez a törvény szerint volt. Ennek ellenére ez sem tartotta vissza a végleges elhatározásától. Mert ugye, ha valaki felfedte volna a kilétét, hogy ez a nő ott van, akkor a zsidó törvények szerint halálra kövezték volna. És még ez sem tartotta vissza attól, hogy igenis, ha megérintem Jézus ruhája szegélyét, akkor meggyógyulok. tehát ettől a döntéstől, ettől a eltökéltségtől. Ő előre kimondta a hitét, amit meg is cselekedett. 28-as vers azt írja, mert ezt mondja vala, ugye a nő, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Amen. Tehát legyengülve, két lábon, félig hajtottan a fájdalomtól, ahogy mondtam az előbb is, nem tudott volna ezen a sűrű nagy tömegen áthaladni, hogy Jézus ruhája szegélyét megérintse. Bebizonyítja a Lukács evangéliumban 8.45-ös vers, hogy azt írja, amikor Péter és a többi sokaság azt mondja Jézusnak, hogy Mester, a sokaság nyom és szorongat téged. Tehát itt ez bebizonyítja, hogy egy sűrű tömegen kellett volna neki átverekednie. Ezért valószínű, hogy a kezein és a térdein kellett másznia azon a sok emberen keresztül. Ez az asszony bármit megtett volna a gyógyulásáért. A legtöbb ember viszont nem tenne meg ennyi mindent, mint amit ez az asszony megtett. Mert már az akadályok előtt megtorpannának nagyon sokan, ami miatt valószínűleg a gyógyulásukat is elvesztenék, azt sem nyernék el gyógyulást. Nagyon sokan nagyon hamar feladjuk. Megtorpanunk és vége a gyógyulás megnyerésének. A legtöbb emberből hiányzik ennek az asszonynak az eltökéltsége, a határozottsága, az elszántsága, amit hitből kellene cselekedni, mint ahogyan ez az asszony is tette. Halleluja! Magamnak is prédikálok ezzel. Köszönöm, Uram! 34-es vers azt írja, ugye, hogy az asszonynak milyen hite volt, amit megcselekedett, és mit mondott neki Jézus a 34-es versben? Leányom, a te hited megtartott téged. Mi tartotta meg? A hite. A hite tartotta meg. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges. És hiszem én azt, hogy ez az asszony továbbra is egészséges marad. Nem akar tovább kínlódni. Mert ugye tudjuk azt, hogyha valaki meggyógyul egy betegségből, vissza is nyerheti azt a betegséget, ha engedi. Ha engedi az ellenség sugdozását, hogy te úgyis újra beteg leszel, és már is beengedtük az ellenséget, és már is visszaestünk, de ez az asszony megállt a hitében. És lássátok meg azt, hogy ma már nem kell a tömegeken verekedni magunkat, hogy Jézushoz menjünk. Miért? Mert Jézus már bennünk lakik, a gyógyító bennünk van. És az a gyógyító erő a bensőnkből fog kiáradni a testünkre, és meghozza a gyógyulást nekünk. Vajon mi áll ma közötted, és a között, amit szeretnél az Úrtól megkapni? Hát valószínű, hogy az elkötelezettség hiánya. Fontos, hogy mennyire vagy eltökélt és elszánt a hitedben. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, ezt írja a Zsidó 10.39. Hanem megyünk előre, néki feszülve, Isten útján és az igében. A Márk evangélium 5-ös fejezet 30-as versével folytatnám, ami azt írja, amikor az asszony megérintette ugye Jézus ruhája szegélyét, és kigyógyult minden bajából, azt írja, hogy Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat. A Lukács evangéliumban, ebben a történetben azt írja az ige, a Lukács 8.46-ban, Jézus magáról mondja, hogy mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem, azaz isteni erő, a gyógyító erő. Isten erejét szellemi törvények irányítják. Isten már mindennel ellátott bennünket, amire szükségünk van. És ha mi a törvényeit működésbe hozzuk, azt az erőt például, akkor az ereje áramolni kezd. Tehát mindennel megáldott minket, ugye tudjuk azt, hogy azt írja az Efézus 1.3, hogy minden szellemi áldással megáldottunk a Jézus Krisztusban. akkor mindent megkaptunk. Minden, ami ahhoz tartozik, hogy elfogadjuk ezt a gyógyulást, a bővölködést, a mindent, amit a kereszten bevégzett, vagy megkaptuk a Szent Szellemet, megkaptuk Jézus vérét. Nagyon sok minden van, a gyógyulás, a szabadulás, mindent megkaptunk. Ezeket használnunk kell, ezt az erőt, hogy ez működésbe jöjjön, és megtörténjen a valóságba jöjjön az a cél, ami előttünk áll. Hogy ebből meg kell gyógyulnom, hogy ebből meg kell szabadulnom. A lelki problémáktól el kell válnom. Tehát kell lenni bennünk egy eltökéltség, hogy ez az erő megszabadít minket. Ezt tette a vérfolyásos asszony is, amikor működésbe hozta Isten szellemi törvényét. Eltökélt volt a hitben, és azt mondta, elég, ha csak a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok. Ezt írja az egyszerű fordítás. Ez a nő a hita alapján cselekedett, és Isten ereje meggyógyította őt. Mit mond a Márk 11.23-24-ben? Meg lett néki, amit mondott. Elolvassuk az igét. Márk 11.23-24 azt mondja. A 22-esben mondja Jézus, hogy legyen hitetek Istenben. Milyen jó megerősítés ez. Márk 11.22-ben. Aztán folytatja. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, ez az asszony azt mondta, hogy hiszem azt, hogy meggyógyulok. A betegséghez is beszélt ezáltal. Én hiszem azt. Mert meggyógyult a hite által. Kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, nem kételkedett, hanem eltökélt volt. Hanem hiszi, amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Halleluja! Azért mondom néktek, amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meg lesz az néktek. Tehát amikor úgy imádkozunk, ha beteg is vagyok, és úgy imádkozok, hogy én egészségesnek látom magam, és úgy szólok Istenhez, akkor meg lesz nekem az a gyógyulás. Tehát fontos ezt magunkba bezárni és megérteni. A Jakab 2.17-et is elolvassuk. A Jakab 2.17 azt mondja, hogy azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Tehát nem csak hinnünk kell, hanem meg is kell cselekednünk a hitet, amit hiszünk. Meg is kell cselekedni, el is kell fogadni. Tehát a szellemi áldásokat a hitünkkel hozzuk valóságba. Például gyógyulás, bővölködés, biztonság, határozottság, mindent. Mindent a hitünk által tudunk valóságba hozni. Vannak viszont fizikai törvények is. Például, hogyha megfogsz egy elektromos vezetéket, egy villanyvezetéket, ami áram alatt van, akkor nem az áramszolgáltató küld egy áramlöketet, hogy megrázzon téged, hanem az elektromosság már jelen van. És csak a fizikai törvények működése okozta, hogy megrázott az áram. Az áram tulajdonsága az, hogy megráz. A forró víz tulajdonsága az, hogy leforráz. Tehát vannak fizikai törvények, vannak, amik így történnek. Hasonlóképpen Isten erejének áramlását is törvényszerűségek irányítják. Te is ismerd meg Isten igéjéből a szellemi törvényszerűségeket, és fogadd el mindazt, amire szükséged van abból, amit Isten a rendelkezésedre bocsátott. Ahogy mondtam, a Márk 11.23-ban azt írja, hogy ő meg lesz néki, amit mondott. Például ez a szavaknak a teremtő ereje. Egy szellemi törvény. Aztán legyen nékem a te beszédet szerint. A Lukács 1.38 írja. Aztán a vetés-aratás törvénye, Máté 7.12. A Galata 7 azt írja, amit vet az ember, azt le is fogja aratni. Tehát nagyon sok szellemi törvény van az írásban. Tehát vegyük magunkhoz ezt, és higgyük el, amit Isten igéje mond, hogy gyógyult vagyok, szabad vagyok, örömben vagyok, és cselekedjük is ezt meg. Ne a fizikai erőnkkel, hanem Isten szellemétől, ami jön. azt engedjük, hogy kiáradjon rajtunk keresztül, és kérjük ebben Isten segítségét, és ő megteszi. Ne akadályozzuk azt, hogy kiáramoljon rajtunk keresztül. Ez a hit, ez az eltökélt hit. Viszont ennek a hitnek van egy ellenpéldája, a hitetlenség. A következő történet a vihar lecsendesítése. Ismeritek ezt a történetet is nagyon jól. Nagyon sokat tanítottunk már erről, és nagyon szeretem ezt a történetet. Ezt viszont a Lukács evangéliumból fogjuk megnézni. Lapozzatok oda velem. Lukács evangélium 8-as fejezetéhez lapozzunk. Lukács 8-as fejezetének a 22-es versétől olvasom az igét, és nem csak a Lukács evangéliumból fogok igét hozni ide, hanem a Márk evangéliumból is, mert így tevődik össze az egész történet. Tehát a Lukács evangélium 8-as fejezet 22-es versétől. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és a tanítványai, és mondanékik: menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. 23-as. De hajózásuk közben elszenderedik, és szélvés csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak. A Márk evangélium 4-es fejezet 37-38-as verse azt mondja: akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a felaljon aluszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Amen. Eddig olvasom egyelőre, aztán tovább megyünk. Ez nem egy nagy kabinos hajó volt. Ne úgy képzeljétek el, hogy egy nagy hajó volt, ahol el lehetne bújni a vihar elől, hanem ez egy kis nyitott csónakocska volt, egy kis nyitott csónak, ahol Jézus védtelenül elázott a becsapódó víztől. Ahogy a hullámok becsaptak, ahogy a Jézus aludt, gondoljátok el, képzeljétek el, egy nyitott hajó, alszik egy ember, és becsapnak a hullámok, rázúdul a víz. És ő úgy aludt. A tanítványok meglepődtek azon, hogy Jézust nekik kellett felébreszteni, mert ő nem érzékelte rázúdul a vizet, amit a hullámok okoztak. Hogyan volt képes Jézus ilyen mélyen aludni egy ilyen viharban hánykódó csónakban? Hát a fáradtság miatt. Nagyon el volt fáradva. Ugye nagyon sokszor egész éjjel imádkozott, nappal pedig szolgált az emberek felé, és még ment is egyik helyről a másikra. Tehát még a menésbe is elfáradhatott. Azért sokat megyünk, mi is elfáradunk. Az orvostudomány megállapította, hogy minél mélyebben alszunk, annál jobban kipihenjük magunkat. Tehát jó mélyen aludhatott, és a mély alváshoz még egy rövid alvás is elég, hogy kipihen magad. Még egy 20 perces alvás is elég, hogyha tényleg nagyon mélyen alszol. Tehát minden bizonnyal alvás közben nyerte vissza a frissességét. Mégis hogyan tudott békességben aludni a vihar közepette? A választ már akkor megadta, mielőtt még beszállt volna a csónakba. Mert mit mondott? Nem azt mondta, hogy menjünk el a tó közepére, aztán süllyedjünk el, igaz? Mit mondott? Menjünk át a túlsó partra. Ezt mondta a tanítványoknak. Jézus kitűzte azt a célt, hogy a túlsó partra akar átjutni. Azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra. Tehát Jézusnak békessége volt, mert elhitte az igét, amit szólt. Ezért tudott nyugodtan aludni. Tehát az ige adott neki nyugalmat. Jézus azt is tudta, hogy Isten gyermekeként szellemi és fizikai áldásokban is részesült az élet minden területén. Ha te viharban vagy, valami problémával küszködsz, akkor amit mondasz és amit hiszel, az fogja meghatározni, hogy vajon áttérsz el túloldalra, vagy elsüllyedsz. Ezt még egyszer elmondom. Ha te valamilyen viharban vagy, valamilyen betegségben, valamilyen problémában vagy, akkor amit kimondasz, és amit hiszel, az fogja meghatározni, hogy vajon kimenekedsz abból a problémából, vagy nem. Átérsz a túloldalra, vagy elsüllyedsz. és mélyen véssétek a szívetekbe azt, hogy Jézus a problémáid közepette is a segítségedre siet. Mindig ott van veled, benned van, mindig benned van. És most jön ez a gondolat, hogy mélyen el kell ezen gondolkodnunk, és egy belső bizonyosságnak kell lenni a szívünkben arról, hogy ott van bennünk a gyógyító, ott van bennünk a szabadító, ott van bennünk egy másik lény, aki segít minket. Egy szellemi lény, aki segít minket. Bármikor hozzáfordulhatsz, beszélgethetsz vele. Milyen jó ez. Halleluja. Ő mindig ott van a hajódban. Nyugalmat és békességet ad neked ahhoz, hogy eljuss a célba. Az ő békessége a tiéd, ha bízol a szavában és megnyugszol a szeretetében. Az ő békessége a tiéd, ha bízol a szavában és megnyugszol a szeretetében. Tovább folytatva, Lukás 8-as fejezethez visszamegyünk, és a 24-es, 25-ös vers azt mondja, és hozzá menvén felkölték őt, mondván, Mester, Mester, elveszünk. Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet, és a víznek habjait, és megszűnének, és lett csendesség. És mondanékik, hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a vizeknek is parancsol, és engednek néki? Mit mondott nekik? Hol van a ti hitetek, és mi volt az? Félelemmel csodálkoznak vala. Tehát rácsodálkoztak arra, hogy mit mondott nekik Jézus. Megijedtek, féltek a viharban. És az hitetlenséget okoz. Hiába volt ott velük Jézus. Ugye? Ezért kell mélyen megértenünk azt, hogy bennünk él Jézus, és hozzáfordulni. És ő segít mindig. A történetből azt látjuk, hogy a tanítványok még nem értették meg azt, hogy Jézusnak minden körülmény felett van hatalma. Követték Jézus, de nem ismerték fel, hogy ő tud parancsolni még a fizikai elemeknek is. Tehát parancsolt a víznek, és parancsolt a szeleknek, hogy csendesedjen el. És ebből kaptam egy kijelentést, hogy a víz, az ember testének 90% a víz. Parancsoljunk neki, hogy álljon helyre minden Jézus nevében. Amen. Most átmegyünk a Márk evangélium 4.38-hoz. Nem kell odalapozni, mert csak szösszeneteket mondok róla. Azt írja abban, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Beszéljünk erről egy kicsit. Ez nem csupán kérdés volt a tanítványok részéről, hanem egy kritika is, meg egy panasz is Jézus irányába. Ezek a tanítványok az életükért küzdöttek, de közben Jézus nem tett semmit. Mit csinált? Aludt. Milyen aludt, és nem tett semmit. Azt várták tőle, hogy tegyen már végre valamit. Hogy legalább segítse a hajóból kilapátolni a vizet, vagy kimerni a vödörbe vizet, vagy evezzen. Mi is gyakran gondoljuk azt, hogy az Úr nem teszi meg a részét, értünk. Az Úr segítségét kérjük, de néha mégis úgy tűnik, hogy nem érkezik meg a válasz az imáinkra. Ilyenkor azt kérdezik nagyon sokan, hogy hol van most Jézus? Sokan csak a bajba keresik meg Jézust. Amikor minden rendben van, akkor nem keresik. Az, hogy hálát adok ezért, hogy most jó a helyzetem. Azt nem mondják, akkor nem keresik Jézus. Mert sokan csak a vészhelyzetben futnak Istenhez. A probléma közepette is csak azért keresik meg Jézust, hogy segítsen rajtuk. Segítse meg őket. De azért nem adnak hálát, hogy tudom, Uram, hogy ebből is kimentesz. Csak várják a csodát, hogy segíts. Meg nagyon sokszor azt mondják, hogy ezt a problémát Isten okozta. Nem gondolkodunk el azon, hogy talán, amiben most benne vagyunk, mi is oda tettük a részünket. Nagyon fontos erre figyelni, hogy ne Istent okoljuk mindenért. Én azt gondolom, hogy sohasem fog elhagyni és eltávozni tőlem Jézus, mert mindig van. De sokan mondják, hát nem törődik velem, mint ahogy mondták itt a tanítványok is. A válasz erre mindig az, hogy de igen, törődik. Törődik velünk Jézus. Jézus a kereszten már megtette a részét, értünk. És a tanítványoknak is mindent megadott, amire szükségük volt ahhoz, hogy legyőzzék a körülményeket. Mert éppen a hajóba szállás előtt 10 példázatban tanította őket arra, hogy miként működik az ige, ha hiszünk. Nézzétek csak meg majd a történet előtt a példázatokat, amit a hitről tanított nekik. Azután azt mondta nekik, menjünk át a túlsó partra. Ez a vihar, ez az átkelés, ez egy teszt volt a számukra, a tanítványok számára egy teszt volt, hogy alkalmazzák-e vajon, amit előzőleg Jézus a példázataiból tanított nekik. Azt mondta Jézus, hogy menjetek át a túlpartra, és nem azt mondta nekik, hogy süllyedjetek el. Vajon hisznek a szavában, vagy pedig hatalmat vesz felettük a körülmény? Fontos, hogy miben hiszünk. A körülménynek hiszünk, vagy a Jézus, amit mondott az igéjében. Jézus megtette maga részét azzal, hogy odaadta nekik az igét, amivel átkelhettek a túlsó partra. Nekünk is odaadta az igéjét, hogy mi is a megpróbáltatásunkba átmenjünk az igén keresztül a megpróbáltatáson. A tanítványok része is az volt, hogy higgyenek az igében, és hitben parancsoljanak a viharnak, ne Jézusra várjanak, hanem ők parancsoljanak a viharnak, hogy szűnjön meg, vagy pedig a csónaknak, hogy ne süllyedjen el. Nekünk is parancsolni kell a helyzetnek, amiben vagyunk, a körülménynek. Ehelyett pánikba estek, és Jézust okolták a vészhelyzet miatt, hogy miért nem tesz már valamit. Jézust nem okolhatjuk semmiért, mert ő már megtette maga részét, értünk. A hatalmat is odaadta nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapadjunk az ellenség minden erején, hogy ellenálljunk a betegségnek, ellenálljunk minden olyan dolognak, ami nem tartozik hozzánk, mert kifizette a bűneink árát, megbocsátott nekünk a szellemét, az igéjét, nekünk adta, hogy azokban járjunk. Nem azt mondta, hogy menjünk vissza a világba, és abba járjunk, hanem az ő igéjében. Te is higgy benne, és működtessed az igét az életedben. A mi részünk az, hogy elhiggyük Isten ígéreteit, és legyőzzük a lehetetlennek látszó körülményeket. Az záró igém az 2 ige lesz, vagyis 3 összesen, és ezt szeretném átadni. Az egyik a zsidó levélben van, a zsidó 4.16-ban, ami azt írja, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk. Halleluja! A másik, ami egy nagyon szívhez szóló igém, az 1 János 5.14-15, ahol azt írja Isten igéje. És ez a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És most átadom a szót Borferi pásztornak. Őt is hallgassátok nyitott szívvel és szeretettel Jézus nevében.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó volt hallgatni ezt a tanítást. Érdekes, hogy mielőtt a viharba kerültek volna. A Márk evangéliumban előtte ott van a magvető példázata, és ott van a további példázat, hogy Isten országáról. Tehát kaptak egy alapot, amit nem gyakoroltak. Nem gyakoroltak, mert pánikba estek, a láthatókra néztek. És nekünk nem lenne szabad a láthatókra nézni, ez meg is van írva egyébként. Mert a láthatók azok ideglenesek, átmenetiek. Én fölírtam a Bibliámba, Márk 11-nél, 23-as versnél ugye melyik azt mondja, hogy az a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Ez a hit gyakorlásáról szól. És a 24-es vers, amit csak kértek imádságodóba, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek, ez pedig az imáról szól. Ezt egy korábbi tanítás alapján írtam föl. És még valami. Nagyon jó az a példázat, hogy a testünk túlnyomó része víz, és kísérlettel bebizonyították már tudományosan, hogy ha szólunk a vízhez, a vízben változások történnek. Tehát ez alapján parancsolhatunk a testünknek. Egy hasonló eset. Miből van a papír? Fából. Miből van a papírpénz? Fából. Jézus mit tett a fügefával? Parancsolt neki. Tehát a fának is parancsolhatunk. És mivel a papírpénz fából van, annak is parancsolhatunk. Hogy sokasodjon meg, hogy hozzánk jöjjön. Egyébként is azt írja a Biblia, hogy Isten áldásai nem csak követnek bennünket, hanem ránk is ugranak. Mert Isten annyira szeret bennünket, hogy bőkezően el akar látni. Ugyanúgy, ahogy a szülők a gyermekeiket, vagy az unokáikat mindig szeretnének adni valamit. Egy kis kedvességet, egy kis ajándékot, játékot, bármit. Egy kis süteményt. Mai üzenet címe: szeretetre építve. Az Isten szeretete anyagból vizsgáztunk a napokban, és felfigyeltem arra, hogy nagyon fontos a leckék aránya. 8 leckéből 7 arról szól, hogy engedjük meg Istennek, hogy szeressen bennünket, és a 8. pedig arról szól, hogy a bennünk levő agapé szeretetet árasszuk ki a környezetünkre. Tehát mi is szeretetben járjunk az emberekkel. Korábban főképp arról hallottunk tanítást, hogy mi járjunk szeretetben. De a helyes felállás az, hogy engedjük meg Istennek, hogy szeressen. Ne korlátozzuk. Mert csak így tud rajtunk keresztül az isteni fajta szeretet kiáradni mások felé. Így tudjuk betölteni a szeretet parancsolatát, hogy szeressük az ellenségeinket is. Az 1 János 4.19 azt írja, hogy Isten előbb szeretett bennünket. Lehet, hogy nem fogok minden igét felolvasni, hogy ne legyek túl hosszú, bár rövid jegyzetet készítettem. Tehát a lényeg az, hogy Isten előbb szeretett bennünket, mint mi. Azért küldte el a fiát, hogy megváltson bennünket. Visszaállítson bennünket arra a pozícióra, ahonnan kiestünk a védenkerti bukás miatt. Isten királyságában minden a szeretetre épül, és a mai üzenet erről szól. Az első összefüggés, amit megértettem, a szeretet, a hit és a hatalom összefügg. Hogyha tudjuk azt, hogy szeretve vagyunk Istentől, akkor lesz hitünk. Erőteljesebben fog működni a hatalmunk. Másik összefüggés. Szeretet, bizalom, engedelmesség. Ez a három dolog is kéz a kézben jár. Hogyha erős bizalmunk épül ki Isten irányába, az kihat a hitünkre, de egyúttal engedelmességet is eredményez. Ha egy pásztor tudatában van annak, hogy az Atya milyen nagy szeretettel veszi őt körül, akkor ez határozottságot ad neki, hogy óvni tudja azt a nyájat, amit Isten rábízott. Ezt tekinthetjük egy picit sáfárságnak is, mert a sáfárnak mindig el kellett számolni azzal, amit rábíztak. Mai szóval úgy nevezhetjük a sáfárt, hogy gazdatiszt. Még a szüleink idejében volt ilyen, hogy gazdatiszt. Egy uradalomban rábíztak egy gazdaságot, és azt vezette. Hogyha a gyülekezetben Felüti a fejét netán a keserűség, a viszály, az ellenszegülés, a lázadás, ezek ellen határozottan fel kell lépni. Ez az üzenet nem rólatok szól, akik itt vannak, ez az üzenet információ számotokra, hogy Krisztus testében néha milyen dolgok történnek. A szeretet pedig arra indítja a gyülekezet vezetőjét, hogy megvédje a rábízott nyájat. Ez néha kellemetlen, intézkedéseket igényel, korlátozó intézkedéseket kell hoznia, de meg kell szüntetni, hogy a keserűség megfertőzzön bárkit is a gyülekezetben, vagy a fekély elhatalmasodjon. Mit csinál az orvos, hogyha valakinek van egy fekélye? Fogja a szikét és kivágja a fekélyt. Így kell kezelni a fekélyt. El kell távolítani. És akkor megszűnik a probléma. Gyülekezettel is ugyanez a helyzet, hogyha van egy fekély a gyülekezetben, azt el kell távolítani, mielőtt elburjánzana. Megoldás az ilyen helyzetek kezelésére az, hogy a Szent Szellemre bízni azt, hogy az illetőt, aki nem odavaló, vagy kárt okoz, azt a Szent Szellem válassza le. Vagy, úgymond nehezebb helyzet a pásztor részéről, hogy feltételhez köti a renitens báránynak a gyülekezetbe való megjelenését, vagy elküldi véglegesen. Az elmúlt negyed század alatt mindegyik esettel találkoztunk és volt dolgunk. Legtöbb esetben a Szent Szellem távolította el. Sokszor már ott voltunk, hogy na, most el kell küldeni. De mire arra megcselekvésre jutottunk volna, hogy kimondjuk, hogy most akkor légy szíves, menjél szabadságra, addig a Szent Szellem arra indította az illetőt, hogy ő mondott fel, illetve ő ment el. De olyan is előfordul, és nem csak egy-két pásztornál, hogy valakit tudatosan el kell küldeni. És ez nem a szeretetlenségnek a jele, ez pont a szeretetnek a jele a nyáj felé. Zsidó 12.15. A keserűségről ír, ezt felolvasom. Fontos erről az igéről tudni, mert így lehet a veszélyt elkerülni. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Pásztornak erre figyelni kell. A revidiált újfordításból olvasom a példabeszédek 16.20-at. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Erre előjárunk úgy tanított, hogy tűzből ki kell dobni a fát, és megszűnik a füst. Ilyen egyszerű. Tehát a pásztori intézkedések mind igai alapon nyugszanak. Csak ezt nem mindenki érti tisztán. A szeretet az emberi kapcsolatok és a gyülekezeti kapcsolatokat is szabályozza. Aki rád önti a moslékot azzal, hogy folyton panaszkodik, és nem Isten dicsőíti, nem hálát ad Istennek, nem örvendezik az igének, hogy milyen kijelentéseket kapott, nem kell rá időt pocsékolnod. Nekem is volt ilyen partnerem, telefonos partnerem, akivel megszakítottam a kapcsolatot, mert a 2 Tesszalonika 3.14 ír erről. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, itt Pál ugye a levelére utal, de igazából érthetjük ezt az igére is, azt jegyezzétek meg, és ne legyetek közösségben vele, hogy megszégyenüljön. A kulcs itt, a lényeg az, hogy ne légyünk vele közösségben. Mert bennünket is megfertőzhet, a másik pedig, hogy rengeteg időnket állok. Akire utaltam, az is állandóan panaszkodott. Azt kérte, hogy imádkozzunk együtt. Imádkoztunk, de utána elkezdett panaszkodni egy órát. Szó szerint egy órát. 15-öst is nézzük meg. De ne tartsátok ellenségnek, hanem incsétek, mint atyafit. Hát lehet neki mondani azt, hogy drágám, Most te melyik ígéről beszéltél? Sokszor előfordulnak vértsérelmek. Nincs alapja, de úgy gondolják, hogy a pásztor a tanításában megsértette az illetőt. És ezt a sérelmét nem a pásztornak mondja el, hanem a nyáj különböző tagjainak meg a faluban, a falu rádióba kitűrtöli. Hát oda kell irányítani ahhoz, akiről úgy gondolja, hogy megsértette. Hát ő vele beszéljenek. Isten a felépítményében, idegen szóval, ez hierarchia, mindenki fölé helyez valakit, aki felé engedelmességgel és alávetettséggel tartozunk. 1 János 4.20. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Kérdés az, hogy Istent hogyan tisztelhetjük meg? Istent úgy tisztelhetjük meg, hogy tiszteljük az ő teremtményét, azt, aki éppen velem szemben áll, akivel éppen beszélgetek. Ez az első számú lépés. Ha nem tiszteljük meg Isten teremtményét, akkor magát Isten sem tiszteljük meg. Szintén szeretetből kell fakadnia a tiszteletnek, az engedelmességnek, az alávetettségnek. Például egy egyházban mi ez a isteni felépítmény? Vannak az egyházvezetők. Még nagy gyülekezetben vannak segítők is. Aztán van a helyi pásztor és a bárányai. Tehát Isten mindenki fölé helyezett valakit. Nem csak az egyházvezetőnek kell engedelmeskednünk, hanem annak a segítőnek, aki éppen fogad az egyházban, és azt mondja, hogy bocsi, most erre a sorra ne üljél le, mert ez fenn van tartva valakinek, akkor üljél hátrán. Vagy kapcsolt ki a telefonodat, hogyha éppenséggel ugye megszólal alkalom közben. Tehát őnekik is engedelmeskednünk kell, mert ők felruháztattak egy bizonyos hatáskörrel. Zsidó 13.17, az egyszerű fordításból olvasom. Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és készségesen tegyétek meg, amit mondanak, hiszen felelősek értetek, vigyáznak rátok, és erről majd számot kell adniuk Isten előtt. Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy munkájukban örömük teljen, és ne okozzatok szomorúságot nekik. Ha megnehezítitek a dolgukat, az nem válik a javatukra. Ez nagyon jó kifejezi a lényeget. A csiafordítás pedig azt mondja, hogy a pásztor fennhatósága alá be kell tagolódnunk. Következő igen, szintén az egyszerű fordításból, az 1 Korintus 16-ban, 15-16. Tudjátok, hogy Stefanász és családja voltak az első hívók Akhájában, és hogy ők Isten népének szolgálatára szánták magukat. Ezért kérlek titeket, fogadjátok el, és kövessétek őket, meg mindazokat, akik velük együtt szolgálnak, és az Úr munkáját végzik. Itt konkrét személyekről van szó, de ezt vonatkoztatjuk valamennyi elhívott pásztorra. A miénket nézhetitek közben, csak itt nekem bizonyos szavak jobban tetszettek az egyszerűből. Tehát ez a két vers az előjáróknak való engedelmességről szól. A Zsidó 12.25-nek az első fele következőképpen hangzik. Vigyázzatok, hogy meg ne vessétek őt, aki szól. Hány esetben halljuk azt, sajnos, hogy kritizálják a szolgálót, a tanítását, nem így kellett volna, nem úgy kellett volna. Igazából ők azok a típusok, akikre azt szokták mondani, hogy a nyúl akarja vinni a puskát. Én is fiatal keresztény, fiatal pásztor koromban, amikor utaztunk Pestre, olyan utastársam volt, ráadásul pásztor, aki egyfolytában kritizálta az akkori vezetőnek a szolgálatát. Megmondom, őszintén rossz volt hallgatni. de nem tudtam mást tenni, mert rá voltam kényszerülve, hogy egyre útúba utazzunk. De van egy jó szellemi fegyverzet, hogyha nem tudja az ember elkerülni, hogy olyannal legyen közösségben, akinek a szellemisége nem egészen tiszta, akkor mint a hálózsákon levő cipzárt, így a szellemi cipzárt húz fel magadra. És ezzel lezárod azt a nem kívánatos szellemiséget. Következő igen, a 1 Tesszalonika 5.12. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Ezt az igét most a megbecsülés szóra sarkítottam ki, de a következő ige is erről szól, a Filippi 2.29. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. Tehát ezek a szolgálókról szólnak. Láthatjuk, hogy Pál apostol is mennyire szerette a gyülekezetet. Ő nagyon sokat utazott. Volt, amikor egy helyen maradt egy darabig, megalapította a gyülekezetet, és ment tovább. Isten ebben használta őt. Láthatjuk azt is a levelekből, hogy az intéseivel és a tanácsaival óvta őket. Efézusban például 3 évig tartózkodott. Az efézusi gyülekezet átadásánál érdekes dologra lehet odafigyelni. Oda hívja az efézusi véneket, mondhatjuk úgy presbitereket, és egy búcsú beszédet mond Milétoszban. Ugyanis Jeruzsálembe tartott, de nem állt meg Efézusban, hanem Efézustól délre helyezkedik el ez a Milétosz 60 kilométerre, és oda hívta a gyülekezet véneit. A vén nem azt jelenti, hogy időskorú, hanem az Úrban vezető ember. Az egyszerű Biblia fordítás hátulján van is egy térkép, és itt látszik Pál útja, hogy Efézus és ez a Milétosz hol helyezkedik el. Oda hívta őket, és mondott egy búcsú beszédet, mert a Szent Szellem Jeruzsálembe vitte őt, vagy indította őt, hogy oda menjen, annak ellenére, hogy tudta, hogy ott el fogják tartóztatni. Olvassuk el az egyszerű fordításból az apostolok cselekedetei 20-asban, 28-tól 30-ig. Viseljetek gondot magatokra és azokra, akik rátok vannak bízva, mert olyanok, mint a nyúnyáj, amelyben a Szent Szellem pásztorokká tett titeket, őrizzétek és gondozzátok Isten eklézsiáját, vagyis gyülekezetét, amelyért ő a saját vérével fizetett. Tudom azt is, hogy miután én elmegyek, gonosz emberek jönnek közétek. Olyanok lesznek, mint az éhes farkasok, akik megtámadják és pusztítják a nyájat. Sőt, még közöttetek is lesznek olyanok, akik téves és eltorzított dolgokat tanítanak. Ezzel Jézus tanítványai közül egyeseket eltérítenek az igazságtól, és maguk köré gyűjtik őket. Pál ezt több vezetőnek mondta. Intés és útmutatás hangzott el Pál részéről féltő szeretettel. Ha megfigyeljük a szöveget, több vezetőről van szó. Pál több vezetőre bízta a efézusi gyülekezetet, hogy ezzel biztosítsa a gyülekezet egységét. Ha több vezető van, akkor egymást sinem tudják tartani, az ige vonalában tudják tartani. És ez példa lehet előttünk is. Vannak gyülekezetek, ahol házaspárok szolgálnak, tehát férj és feleség mind a ketten szolgálnak. Vannak olyan esetek, ahol szolgáló párok szolgálnak, nem házastársak, de szolgáló párok. És ez azért lehet példa előttünk, mert Pál apostol ezt hagyta ránk, amit felolvastam. Ha megfigyelhetjük, a egyházunk központjában is van egy vezető, van egy helyettes, és mind a kettő tanít. Mind a kettő valamilyen szinten vezeti az egyházat. Dél-Magyarországon van egy másik gyülekezet, egy helyi gyülekezet, ahol 4 pásztor van a gyülekezetben. Az idős házaspár úgymond átadta a szolgálatot 2 helyben kinövekedett pásztornak. Ők is ott vannak, nem szolgálnak, vagy csak néha-néha egy kijelentést megosztanak anyájjal, de a 2 pásztor pedig beosztja a szolgálatot. A Szent Szellem úgy vezeti őket, úgy szolgálnak. És egységben vannak. És egyik pásztor konferencián elhangzott, ami nagyon igaz, hogy minden posztra legyen legalább 2 személy. Így bármilyen akadályoztatás jön, nem fog megállni a szolgálat, hanem tud menni tovább. Összegezve a mai üzenetet, akiket szeretünk, azokat óvjuk. Akiket ránk bízott Isten, őket védjük. Tehát a mai üzenet, bízom benne, hogy ti is úgy látjátok, hogy az isteni fajta szeretetről szólt, ami bennünk van, hogy azt hogyan alkalmazzuk a nyáj felé, a környezetünk felé, és ezzel megvédjük Krisztus testét. Mert bizony Krisztus testét érik támadások. Nem egy helyen, sok helyen, és sajnos nekünk is volt dolgunk az elmúlt negyed században ilyen dolgokkal, mint amit Pál apostol leír, hogy jönnek ragadozó farkasok. De túl vagyunk rajta, és megmaradtunk a keskeny ösvényen, haladunk tovább. Sajnos az a tapasztalat, hogy akiket a pásztorok elküldenek nyomós okkal, azok nem értik, hogy miért történt ez, és ugye a falu rádióban azt terjesztik, hogy őket elküldték, és ezt sérelmezik. Ilyenkor meg kell hallgatni a másik oldalt is. Ilyenkor meg kell hallgatni a pásztort is, hogy akkor mi volt ennek az oka. És így lehet tisztán látást kapni, mert az egyoldalú információ sajnos nagyon félreviheti az embert. Nem csak ebben az esetben, hanem minden más esetben is. Úgyhogy a tisztánlátás szellemét árasztjuk ki Krisztus teste fölött, hogy mindenki az ige vonalában tisztán láthassa az eseményeket és az események mögötti okokat, indokokat. Persze minden pásztor azt szereti, hogy a nyáj létszámban is növekedjen, és csak legvégső esetben küldi el a renitens személyt. Tehát nem az a célja, hogy csökkenjen a gyülekezet létszáma, de amikor olyan dolgok történnek, amik az igével teljesen ellentétesek, homlok egyenest ellentétesek, akkor bizony meg kell hozni döntéseket, ami nem igazán a kedvére való pásztornak. De Isten szeretete ezt diktálja a számára. És hiszük, hogy növekedés esője érkezik, és ahogy írja az ige, naponta szaporodik a gyülekezet létszámban és szellemben. Amen. Áldott hetet kívánok nektek.
Köszönjük szépen. És jó ezekről hallani, amikor egy tapasztalt több éve szolgáló pásztortól hallunk ilyen dolgokat, amiket sok mindent megélt pásztortól, aki példákat mond segítségül, hogy viselkedjünk, hogy védjük meg a nyájat, vagy egymást. Úgyhogy ezekre a gondolatokra fontos rá fókuszálni, és elgondolkodni rajta, és hát hisszük azt, hogy a Szent Szellem, aki Jézus bennünk van, az segít minket ebbe, hogy a továbbiakban is tudjunk arra figyelni, hogy ilyen dolgok ne történjenek meg Jézus nevében. És hiszük azt, hogy ezek a fekélyek megszűntek itt a gyülekezetbe, és hiszük azt, hogy mindig úgy tudunk jönni, mert Isten átformálja a lelkünket is, hogy az igéje által, hogy örömben legyünk, boldogságban, és tényleg az ő szeretete tudjon kiáradni rajtunk keresztül. Amen. Amen. Hálákat adunk, mennyei atyám, a mai alkalomért. Köszönjük neked a drága Szent Szellem működését, és köszönjük, mennyei atyám, hogy nyitott szívek voltak a mai alkalom során, és hisszük, hogy az ige tanulmányozása által megtörténnek a csodák az életekben a Jézus nevében. Amen. És kezünket a zsebkendőkre tesszük Jézus nevében, és hisszük azt, hogy atyám, a te szent keneted, a gyógyító kenet eltárolódott ebbe a zsebkendőkbe, hogy megérintettük őket, és a te szereteted által, ahogy kiárad ez a drága szent kenet a testekre, ahogy megérinti a testeket, gyógyulások, szabadulások, és Isten dicsősége látszik meg azokon, akik elnyerik a te gyógyulásodat, mennyei atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen. Hát jó volt a mai alkalom, és én hiszem, és jól is éreztem magam én is, és hiszem, hogy ti is, Jézus nevében, és ez az idő, amit itt töltünk, nem elpocsékolt idő, mert ezzel épülünk, és egységben vagyunk, és örömben, és az Úr jelenlétében. Amen. Valakinek jött-e valami új párperces infót, elfogadunk?
No. Én is a vérfolyásos asszonyról gondolkodtam mostanában, és úgy látom őt, hogy félve és remegve ment oda Jézushoz, félve és remegve kereste meg Jézust, mert attól félt, hogy esetleg felfedezik őt az emberek, és megkövezik őt. És úgy látom őt, hogy igyekezett a lehető leginkább észrevétlen maradni, és a lehető leginkább beleolvadni feltűnés nélkül az emberi környezetbe, az emberek közé. És nem tudom, az nincs leírva, hogy rajta volt-e akkor a megkülönböztető öltözet, amikor kiment az emberek közé. Mert a betegsége miatt neki megkülönböztető öltözetet kellett viselni a törvény szerint. És ugye elvileg kiáltani kellett volna neki, ha kiment emberek közé, hogy ő tisztátalan. És távol kellett volna maradni nekik akkor is az emberektől. De oda ment a tömegbe. És én is úgy tudom őt elképzelni, hogy négy kézláb kúszva, mászva próbált meg, igyekezett utat törni magának a tömegben. És ugye az egyik helyen úgy van leírva az igében, hogy mondogatja magában, hogy a ruhájának a szegélyét illetem is meggyógyulok. Másik helyen meg úgy van leírva, hogy azt mondja, hogy ha megilletem a ruhájának a szegélyét, akkor meggyógyulok. És igaz mind a kettő, mert először elmélkedett rajta, így gyökerezett be a szívébe, a lelkébe is az a hit, hogy ha ő megilleti a ruhájának a szegélyét, oda megy hozzá, akkor meggyógyul. Mert Jézus volt már neki az egyetlen lehetősége és reménye a gyógyulásra. És ahogy ott kúszont, mászott, a tömeg nem figyelt rá, mert mindenki arra figyelt, hogy minél közelebb kerüljön Jézushoz, és megérintse őt, és megnézzék őt, hogy milyen Jézus. És nem az asszonyra figyeltek, úgyhogy így azért valahogy a tömeg között oda tudott menni Jézushoz. És hitben maradt végig, hogy ő eléri a célját, kitartott. És ez is a része volt az ő cselekedetének, hogy nem feltűnően ment oda. És biztos ezt a mondogatást is, hogy mondogatta, hogy ő meggyógyul, ha a ruhájának a szegélyét illeti. Ez biztos halkan tette. Szerintem kimondta ő hangosan, gondolkodott is, elmélkedett is rajta, meg hangosan is kimondta, de nem kiáltozva, és nem hallották meg így a többiek, hanem csak halkan. Lehet, hogy csak suttogva mondta ki, vagy nagyon halkan. És ez így egy hitcselekedet volt a részéről. De veszélybe került volna az élete akkor, hogyha feltűnően mondta volna ezt ki, meg feltűnően viselkedett volna, mert ő magába félt és remegett, de szerintem kifelé ezt nem mutatta. Mert akkor az többiek észrevették volna, hogy itt valami nem stimmel, és esetleg elteszik őt láb alól. Úgyhogy ha feltűnően teszi ezt, akkor ez a halál cselekedete is lehetett volna a részéről. De ő így, hiszem, hogy az Úrtól vette ezt a bölcsességet, hogy minél kevésbé feltűnően menjen oda Jézushoz. És így kitartott a hitében, és meggyógyult, hála az Úrnak. Amen.
Nagyon jó gondolatok, köszönjük szépen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen.